Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel üdvözlöm a Mária rádió hallgatóit, ismételten a stúdióból, ezért ha valaki szeretne kérdést feltenni, akkor a 061-374-0904-en lehet kérdést feltenni. A ismételten. Az elmúlt alkalmakkor a Szent Háromságról beszéltünk, az Atyáról, a Fiúról és a Fiúról igazából nem nagyon, azért nem, mert a Fiú tárja fel számunkra a Szent Háromságot, ő az, akitől megtudjuk ezt a természetünket teljessége meghaladó igazságot, amit semmilyen módon józan ésszel nem lehet kikövetkeztetni. Legutóbbi alkalommal a Filioque vitát próbáltam elmondani, érzékeltetni, miről is van szó, mennyire elvont ez az egész vita, és mind a mai napig valamiképpen ez megoszlást jelent a kelet és a nyugat között, bár legutóbbi tanulmányaim szerint igazából a keleti egyházatyák is teljességgel a Filioque kérdést támogatják, tehát hogy a Szentlélek az Atyától és a Fiútól származik, ennek az értelmezése az, ami hát lehet jó és lehet rossz, de természetesen a nyugati egyház ezt jól értelmezte és jól is értelmezi a maga teológiai, dogmatikai tanításában. Amit az elmúlt alkalommal kifejeztem, vagy elmagyaráztam, nagyon érdekes részlet, hogy amikor az iszlám nyomulása miatt a keletiek hát szinte mindenáron szerettek volna unió visszamenni, az visszalépni, unióba lépni Rómával, hogy Róma, a katolikus, római katolikus egyház segítsen nekik, a nyugat segítsen nekik katonailag is megtartani a kelet-római birodalmat. Nos, ekkor megismerkedtek a nagyskolasztikusokkal, mindenek előtt a diplomatáik, akik jöttek tárgyalni, mindenek előtt Aquinói Szent Tamással, és rájöttek arra, hogy hoppá, hát a nyugat most már jobban ismeri mind a keleti, mind a nyugati hagyományt, mint ők maguk. Tehát még a keleti hagyományt is jobban fejtették ki, és éppen ezért elkezdték lefordítani a nagy nyugati műveket, például a Summa teológiát, mindenek előtt azt lehet mondani, de már túl késő volt, ez a 14. században volt. Már túl késő volt. A keleti egyházat azt lehet mondani, hogy lelkiségében a szerzetesek vezették. És annyira nagy volt a nyugati kereszténység iránti ellenszem, vagy akár utálatnak is lehet nevezni, hogy egyszerűen politikai, diplomáciai eszközökkel a szerzeteseknek és a szerzetesek által vezetett tömegeknek az érzelmeit már nem lehetett megváltoztatni. És valóban, amikor az iszlám ostromolja Konstantinápolyt, akkor a konstantinápolyi pátriárka azt mondta, hogy inkább lássam a török lobogót, a Hagia Szofián, mint sem a pápai tiarát. Tehát inkább bukjon minden az égett a világon, mint sem, hogy Rómának igaza legyen, Rómához visszatérni, tehát nem a diplomáciai szinten, vagy ha tetszik, akkor a legmagasabb teológiai szinteken, ami nyilvánvalóvá vált, ami értelmes volt, azt nem lehetett egyszerűen levinni az alsóbb rétegek szintjére, és éppen ezért a skizma megmaradt. Megmaradt a szakadás, és a császár sem tudott mit csinálni. A kelet-római birodalom elbukott 1453-ban. Tehát ez egy borzasztó, 1453-ban, igen. Ez egy borzasztó dolog volt, és az ember újra és újra beleütközik ebbe, hogy mennyire nehéz az igazságot úgymond az alsóbb szintekre levinni, különösen a dogmatikai igazságot, és mennyire könnyű akár az úgynevezett természettudományos igazságok, hazugságokat is levinni az alsóbb szintekre, az emberekkel elhitetni. Miért? Mert mindig egy természettudományos hazugság az arra szolgál, hogy az embereket felhatalmazza a bűnre. A bűnre. Mert könnyebb bűnözni, mint megfékezni magunkat, könnyebb az embernek továbbvinni az önmaga gőgjét, mint sem bűnbánatot tartani, megalázkodni és megváltoztatni életét, de hát az örök életben nem vezet más út, drága testvérek. Csak ez egyetlen egy, ahogy mindig is kezdjük a szertartást, én védkem, én igen nagy védkem. Tehát a Szent Háromságról tárgyaltunk, és most a Szent Lélek ünnepe lesz a következő vasárnap, az a pünkösd. Éppen ezért az atyák erről fognak beszélni, ki a Szent Lélek. A Szent Lélekről is beszéltem legutóbb, tehát nagyon nehéz kifejezni, azért, mert amíg a fiú atyától való eredését, azt valamiképp le tudjuk képezni úgy, mint ahogy a gondolatainkban az a szó, a fogalom megszületik, és az az enyém és velem, ha tetszik, egy lényegű, bizonyos értelemben véve, mégis más, tehát egy gondolati benső eredés, ezt így meg lehet fogni az a fiúról, de az, hogy az atya és a fiú akarják egymást, tehát a szeretet, az hogyan válik személyessé? Ez mit jelent, hogy a szeretet, maga a kapcsolat személyes? Hát ez a legmesszebb menőkig misztérium, és ilyenekkel írjuk le, ilyen szavakkal, mint a szeretet, a dinamika, a lángolás, az erő, és hasonló szavakkal írjuk le magát a Szent Lelket, mint egy az atya és a fiú közötti kölcsönös szeretetet. Ennek kapcsán aztán rengeteg mindenre még ki lehet térni, de az egész katekézist, illetve ilyen katekézist, ugye nem ennél a fejezetnél fejtjük ki, a továbbiak tulajdonképpen arról szólnak, hogy az Isten, amikor megteremtette a világot saját képére és hasonlatosságára az embert, és valamiképpen a világban is ott hagyta a saját létének, lényének, Szent Háromságának a nyomait, akkor milyen is ez a világ? Hogyan hagyta ott? Mit jelent ez, hogy a Szent Háromság jelen van a világban, és a maga bölcsességével, igazságával itt van velünk, szeretetével itt van velünk? Ezek nehéz kérdések, de erről szól a teológia, ami a legesleg magasabb rendű, a legesleg fontosabb, a legelvontabb és a legfontosabb tudomány, mert higgyük el, drága testvéreim, a mennyek országában mindent megkapunk ajándékba. Tehát a hagyomány tanítása szerint az üdvözülteknek Isten ajándékba adja az összes természettudományos igazságot. Az összeset. És azon fölül önmaga isteni valójának, a Szent Háromságos eredéseknek a látását, ismeretét, egész isteni lényegének az ismeretét, mindezt a mennyországnak testileg is szép, gyönyörű valójában, voltában. Erre mondom azt újra és újra, hát igen, olvasni kell a misztikusokat, a klasszikus misztikusokat, akiknek még volt metafizikájuk, akiknek még volt filozófiájuk, meg teológiájuk, mert ezek a modernek, ezek az én szemben semmire nem valók. Tehát ott, ahol értjünk szó, drága testvérek, ahol a józan parasztész nem tud egy épeszű filozófiát prezentálni, elfogadni, megérteni, ott nincs teológia, ott én úgy gondolom van. Az én úgy gondolommal nem lehet meghódítani a világot, az én úgy gondolommal nem lehet prédikálni, az én úgy gondolommalra nem lehet föltenni az életünket. Tehát éppen ezért az ember mindig is azt kereste, ez az értelemnek a feladata, Istentől rendelt funkciója, hogy az igazságot keresi, és az igazság az nem az én igazságom, hanem a mindenki által belátható, megvitatható, fogalmilag helyre rakott és szavakban kifejezett igazság. Nézzük a következő pontot, a 48. pont a kompendiumban. Hogyan fejezi ki az egyháza maga Szent Háromságos hitét? A válasz az egyháza maga szentháromságos hitét úgy fejezi ki, hogy az egy Istent három személyben vallja, Atyában, Fiúban és Szentlélekben. Tehát egyetlen egy Isten, de három birtokosa van az egy és ugyanazon természetnek. Amint mondtuk már, mi nem tudjuk mi az, hogy személyes egység egy természetben. Mi ezt nem tudjuk. Mi csak megállapítjuk, és ez nem önellentmondás. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ez a kenyér, ez a vajas kenyér zsíros. Mert ez azt jelenti, hogy ez a kenyér, ez vajas, és egyben zsíros kenyér. Vagy? Nem lehet mind a kettő, vagy ha mind a kettőt ráraktuk, akkor mixcse. Az olyan keverés. Tehát a természetre nézve mondjuk, hogy egyetlen egy isteni természet, és a személyre, a birtokosokra nézve mondjuk azt, hogy három a birtokos. Tehát éppen ezért mindig is így beszélünk Istenről. Egyetlen egy Isten, monoteista vallás a kereszténység, de ez az egy Isten a személyek hármasságában él. Atyában, Fiúban és Szentlélekben. Miért így nevezzük őket? Mert Isten így hagyta ránk. Tehát azért nem lehet ezt megváltoztatni, mert így hagyta ránk. Itt egy utalás, majd később még erre vissza lehet térni, hogy a teológiának az elvei nem abból jönnek, hogy én úgy gondolom. Szerintem úgy is jó lenne. Hanem a Szentírásból és a Szent Hagyományból. A Szent Hagyománynak az elsődleges tanúi a Szentatyák. Az Atyák kora. Éppen ezért teljesen mindegy, hogy a 20. századi feminizmus hogyan találja ki azt, hogy ezentúl Jézus Krisztus, az legyen Jéza Kriszta. Attól az még Jézus Krisztus. Tehát itt mindennek az égető világon mélységes, dogmatikus jelentése van, mert Isten alkotta a Földet, Isten alkotta az üdvrendet, Isten határozta meg a megjelenéseit a dolgoknak, és mindennek, de mindennek a hit igazságait megalapozó jellege, fontossága van, változhatatlanul. Tehát nincs olyan, hogy 20. meg 21. századi teológia, ez semmi más, mint megcsúfolása az anyaszentélyen, az egész tanításának, összezavarása a hívek hitének, és feloldása egy relativizmusba, aminek a legjobban örülnek a liberálisok. A három isteni személy egy Isten, mert mindegyikük azonos az egyetlen és oszthatatlan isteni természet teljességével. Tehát azonos vele, mind a három személy ugyanazt a természetet birtokolja, ezért a természetes egységet tanítunk, unitas. Tehát teljességgel egy a természetben. Ugyanakkor valóságosan különböznek egymástól a relációk révén, amelyekkel kapcsolatban vannak egymással. Tehát maga az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyetlen dologban különbözik egymástól, abban, hogy az Atya az, aki nem született, de szülő. A Fiú az, aki születik az Atyától, és az Atyától és a Fiútól a Szentlélek származik, és nem fordítva. Nem lehet összekeverni, nem lehet felcserélni, nem lehet relativizálni ezeket a fogalmakat. Tehát ezek viszont viszonyok. Tehát apának lenni az egy olyan viszony, ami itt a világban, a természetben, a természetünk világában nyilvánvalóan meghatározott. Ha egyszer valaki, egy férfi nemzett egy fiút, akkor az akár a pokolba került, akár a mennyországba, az az ő fia. Mert ilyen a történelem rendje. Nos, ezen fogalmak által, az atyaság és a fiúság által tárja fel számunkra Isten az ő háromságos valóját, mert Isten úgy gondolja, hogy a természet rendjében ezek azok a szavak, fogalmak, amelyek a legjobban megközelítik, amelyek a legjobban ki tudjuk fejezni az Atyának és a Fiúnak a sorrendben az első két isteni személynek a viszonyát egymáshoz. Illetve őket magukat is. Tehát az atyaság és a fiúság jellemzi őket. A Fiú születik az Atyától, a Szentlélek pedig az Atyától és a Fiútól származik. És itt hangsúlyoztuk, hogy a Fiútól azért, Mert ha az atya mindent átadott a fiúnak, akkor azt is átadta a fiúnak, hogy tőle származik a Szentlélek. Tehát ilyen módon logikai elsődlegességgel az atyától származik az égett a világon minden, a fiú maga is. De amennyiben a fiúnak mindent átadott, akkor azt is átadta, hogy a Szentlélek is tőle is születik. Mert így ezekkel a nagyon-nagyon finom distinkciókkal, megkülönböztetésekkel magyarázza el az Anyaszent Egyház, és még sok képpel, hogy hogyan hiszünk a Szent Háromságos Istenben, a szeretet Istenében, aki nem egyszerűen szeret, hanem ő maga a szeretet. Ő nem tud mást tenni. Éppen ezért a teológia mindig úgy kell, hogy megmagyarázzon mindent az Istenre nézve, hogy az az isteni szeretetet nem sértheti meg. Legyen az akár a pokol, akár a tisztótűz, büntetés, bűnbeesés, üdvösség nem sértheti meg a szeretet fogalmát. Ez nagyon fontos dolog. Hogyan tevékenykedik a három isteni személy? Ez a 49. kérdésünk. A három isteni személy elválaszthatatlan a lényegben, ugyanígy elválaszthatatlan a tevékenységben is. A Szent Háromság tevékenysége egy és ugyanaz. Tehát bármit is tesznek, mivel egyi lényegű, egyetlen tökéletességű, ezért nem tud egyik személy sem mást akarni, gondolni, másra törekedni, mint az Istenség teljességére, tökéletességére. Ha valami tökéletes, akkor az nem tud sem jobb lenni, mert tökéletes, sem rosszabb, mert megromlani csak azt tud, ami nem tökéletes. Tehát a romolhatatlanság az lényegében hozzátartozik a tökéletességhez. Tehát ugyanazon tevékenységük van, hiszen mindörökkön örökké ők ugyanazok, és még valami, ezt visszautalnék itt most arra, amit mondtunk az isteni tudásra kapcsolatban. Azt mondtuk, hogy emlékezzünk vissza rá. Isten kezdjük az embernél. Az ember, ha például gondoljunk a kék elefántra, sikerült. Eszünkbe jutott a fehér bálna? Nem. És ha most a kettőt egymás mellé tesszük, kicsit homályosabb, mind a kettőt együtt látjuk, a Szaturnusz gyűrűje nem jutott eszünkbe. Szóval az ember egyszerre csak egy dologra tud gondolni, és szép, racionális egymás utánisággal gondolja végig a dolgokat, és tud egyre nagyobb fogalmakat alkotni. Azonban az angyalok, azok nem értelmesek, vagy nem racionálisak, nem eszesek, hanem értelmesek. Ők közvetlenül mindent belátnak, ezt kifejtettük annó, és ez szerint cselekszenek. Isten azonban, még valami, hogy azért, mert én még nem foglalkoztam mondjuk a kékbálnák óceáni útvonalával, foglalkozhatok vele. Potenciálisan foglalkozhatok vele, aktuálisan nem foglalkoztam sohasem. Az angyalok is rengeteg mindennel aktuálisan foglalkoznak, és potenciálisan is foglalkozhatnak. Istennél azonban nincs potencia. Istennél nincs semmi, amivel ő foglalkozhatott volna, foglalkozhatna, egyszerűen, hogy foglalkozik vele. Istennél minden. És ezért ez nagyon fontos dolog, hogy ez megint egy természet fölötti dolog. Istennél minden aktuálisan ismert. Ő nem az egyik dologról a másikra gondol, eszébe jut valami, hanem ő aktuálisan mindent tud. Ő azt is tudja, hogy itt van egy Kovács Józsi bácsi 125 ezer év múlva hogyan fogja érezni magát a mennyek országában. Isten mindent tud. Az ő számára aktuálisan tud. Az ő számára semmi nem tárul fel. Ezek a kategóriák, gondolatok megfogalmazhatók emberi értelemmel, emberi szavakkal, de nem gondolhatók el, mert olyan
minőségi és mennyiségi tartalmat, óriási tartalmat jelent, ami az ember számára elfogad, gondolhatatlan, egyszerűen képtelenség számunkra, nincs képünk semmilyen értelemben erről a dologról. Mégis Istenről ezt hiszük, ezt valljuk a magunk tiszta fogalmaival, és ezt nem lehet megtagadni. Tehát istentelenség megtagadni ezeket a dolgokat, és bármilyen fogyatkozást állítani az önmagát tökéletesnek kinyilatkoztató Istenről. És itt azért csak egy utalás arra, hogy testvérek, amikor elgondolkodunk arról, hogy a mindörökké tökéletes, mindent aktuálisan tudó, akaró Isten a Szent Fiát elküldi, hogy testesüljön meg, értünk emberekért, ami üdvösségünkért. Na ez felfoghatatlan. Ez abszolút felfoghatatlan. Tehát ebbe belegondolni, ennek a mélységébe, ezt átérezni, hogy kiről beszélünk, és mit tett értünk a senkikért. Ez szétbomlasztja az ember értelmi képességeit, és rámutat minden határára. De attól még ez a tanítás, és ez így szép. Tehát itt az embernek alázatosnak kell lennie, és itt ismét hangsúlyozom azt, hogy a teológiai hit, az nem az a hit, amiről oly sokszor beszélnek, hogy hát én hiszek az Istenben. Nem hisz az Istenben. Mert az, hogy egy Isten van, sokszor hangsúlyoztuk, azt lehet tudni. Azt lehet tudni. Hogy van Isten, azt lehet tudni. Ezt megállapítja Szent Pál a római levélben, az Anyaszentegyház dogmatikusan leszögezi az első vatikáni zsinaton, ez nyilvánvaló, ha tetszik Arisztotelész számára, vagy Platón számára is. Van Isten. Ez nem hitkérdés, ez tudás kérdése. Ezért az ateistának nincsen mentsége. Hogy miért nem gondolkodott, azért kapta a józan eszét. Azonban az, hogy az Isten szeretet, az Isten háromságos, hogy az emberért, a mi üdvösségünkért a Fiú Isten, aki ugyanazt a tökéletességet birtokolja, mint az Atya Isten, emberé lett. Ez felfoghatatlan. Ezt hirdetjük, és próbáljuk átimádkozni, próbáljuk megélni, és életre váltani a következményeit az életünkben, de ez egy olyan dolog, amiben elmélyedünk lehetőleg egyre jobban, egyre mélyebben, és akkor azt valóban megszentülünk, de soha nem tudunk eljutni ennek a mélységeibe, valóban a végére ennek a szeretetnek, ennek a misztériumnak, csak próbáljuk utánozni, és az életünkre nézve alapvetőnek tartani. Tehát, igen, hogyan tevékenykedik az Isten, három Isten személy, tehát elválaszthatatlan lényekben, ugyanígy elválaszthatatlanok a tevékenységben is. Egy pillanat, nem az előzőnél tartottunk még az előző kérdésnél. Tehát a három isteni személy egy Isten, mert mindegyikük azonos az egyetlen és oszthatatlan isteni természet teljességével, valóságosan különböznek egymástól a relációk révén, amelyekkel kapcsolatban vannak egymással, az Atya nemzi a Fiút, a Fiú születik az Atyától, a Szentlélek pedig az Atyától és a Fiútól származik. Igen, ott tényleg itt tartottunk a 49-nél. A három isteni személy elválaszthatatlan a lényekben. Ugyanígy elválaszthatatlanok a tevékenységben is, a Szent Háromság tevékenysége egy és ugyanaz, tehát kívülre. A Szent Háromságon kívül bármi történik, az mindig az egész Szent Háromság műve. Az Atya teremt, a Fiú által, a Szent Lélekben. A Fiú, az Atya küldi el a Fiút, aki megvált minket a Szent Lélek erejében. Az Atya és a Fiú elküldi a Szent Lelket, aki a megváltás művét befejezi, megszentel bennünket, a világot Krisztus által az Atyához viszi, az Atya szentségében részesíti. Tehát mindig a Szent Háromság bármely személyének tulajdonított mű, az mindig egyben az egész Szent Háromság műve, legfőjebb elsődlegesen ezt a történelmi megnyilatkozásában, megvalósulásában egyik vagy másik személynek tulajdonítjuk, és nem pedig valamelyik másiknak. Éppen ezért nagyon fontos dolog, erre is fölni a figyelmet, hogy a teremtés az mindig az atyához fűződik, a Krisztus által Szentlélekben. A megváltás nem az atya váltott meg minket, hanem a fiú váltott meg minket. De az atya el akarta küldeni, a Szentlélek pedig az erejét adja hozzá, a szeretet erejét adja hozzá. Tehát nem lehet soha elválasztani, de mégis a Szent Háromságot, de mégis valamely személy az, amelynek a különösen is tulajdonítjuk azt a művet, isteni művet. Itt van a Szent Háromságról nevezett Boldog Erzsébettől egy idézet. Ó Istenem, imádott Szent Háromság, békéltesd meg a lelkemet, alakítsd át mennyországoddá, kedves lakóhelyeddé és nyughelyeddé, bárcsak soha ne hagynálak magadra, bárcsak mindig ott lennék veled, egész valómmal, vírasztván a hitben, és egészen átadva magam az imádásban a te teremtő tevékenységednek. Tehát ezek a nagy elmélkedéseknek az eredményei, ezek az imádságos sorok a Szent Háromság művéről, és arról, hogy amikor a Szent Háromság megígéri számunkra, hogy belénk költözik, velünk van, és mi pedig, mint egy belé költözünk, akkor ez a legnagyobb megszentelődés, a legnagyobb boldogság maga a nyugalom. Amikor semmi nem hiányzik, amikor minden megvan, mert ahol Isten a miénk, ott minden a miénk. A következő pont, mit jelent az, hogy Isten mindenható? Isten kínálkoztatta önmagától, Isten kínálkoztatta önmagáról, hogy ő az erős, a hatalmas, akinél semmi sem lehetetlen. Az ő mindenhatósága egyetemes és titokzatos, megnyilvánulása a világ semmiből és az ember szeretetből való teremtése. De mindenek fölött a fiúnak megtestesülése és föltámadása, az ember fiúvá fogadása és a bűnök megbocsátása. Ezért fordul az egyház könyörgéseiben a mindenható örök Istenhez. Na nézzük, akkor ezt szedjük szét egy picit, ezt a jelentést, mindenható. Azt mondtuk, hogy tehát erős és hatalmas, mondja a Zsoltárokban is rengeteg más helyen, hogy ő neki semmi sem lehetetlen, csak higgyünk benne, Jézus is ezt mondja, újra és újra az evangéliumban megjelenik ez a kifejezés tőle, és mit jelent ez? A szeretet hatalmán belül, a szereteten belül mindent megtehet. Mindent. Mindent, ami a szeretetével nem ellenkezik. Nézzük meg egy-két példát. Megtehetné a jó Isten, hogy ne legyen pokol. Vagyis ne legyen olyan hely, ahol ott van a sátán, az ő démonjaival, ott vannak az elkárhozott lelkek, különös tekintette Júdásra. Megteheti azt az Isten, hogy ne legyen pokol. Azt kell mondjuk testvérek, hogy megtehetné bizonyos szempontból, tehát lenne hozzá hatalma, de nem teheti meg. És bizonyos értelemben nincsen hozzá hatalma. Miért? Azért, mert úgy teremtette meg az angyalokat, hogy mint tiszta szellemi lények, van kezdetük, de nincs végük. Halhatatlanok. Mint tiszta szellemi lények, halhatatlanok. Ő egyszer így határozott, hogy amikor megteremti az angyalokat, halhatatlanok teremti őket. És ha egyszer úgy határozott, ő nem változtatja meg a szeretetből fakadó döntését, amivel ő életet adott. Hogy az angyalok egy része az ő lét tökéletességét, élet és lényegi tökéletességét elszakította Istentől, az nem az Isten hibája, az az angyalok hibája. Tehát Isten nem kényszeríti rá magát az angyalokra se. de nem fogja megszüntetni a létüket, ami szeretetből jött létre, és ő a szerető aktusát akkor sem vonja vissza, hogyha az a sátán az szenved, és mindörökkön örökké a pokolban van. Erre szokták azt mondani egyszerűen, hogy mert a lét az jobb, mint a nem lét. Jobb egy buta valami, mint egy okos semmi. Igen, az angyalok, a bukott angyalok léte, és tegyük ide a kárhozottak létét is, Isten igazságosságát hirdeti. Ahogy ezt az Anya Szentéhez dogmatikusan is megfogalmazta. Tehát ők nem a semmiért vannak, hanem ők is tetszik nekik, vagy nem tetszik. Isten igazságosságát hirdetik. Ami rajtuk beteljesedett, nem akartak részesedni Istennek a teljességéből, attól függetlenül Isten megteremtette őket, világos, hogy mire teremtette őket, és nincs ebben választás. Tehát ellenem mondhatnak létük kibontakozásának, teljességének, de ez az örök isteni szeretetből történő létadást nem fogja megváltoztatni. Ezért az ember szabadsága az nem valami 19-20. Századbeli liberális szabadság, nem szabad az ember boldognak lenni, mint ember, amire Isten megteremtette, valamire megteremtette, ahogy a Teremtés könyvéről azt idéztük, és még fogjuk idézni. Tehát ebben a természetében, amire megteremtette az embert az Isten, ebben ő neki döntenie kell a jó mellett. A szabadság, ha tetszik, magával hozza az emberi szabadság azt is, az emberi természet miatt, hogy az ember képes bűnt elkövetni, rosszat elkövetni, önmagának olyat tenni, ami rossz, ami nem teljesíti ki, ami távol taszítja az Istentől, és végsoron kárhozatba dönti. De ez nem az Isten szeretetlenségéből származik, hanem az Isten szeretetéből, amellyel az angyalok, vagy akár az ember rosszul él. Éppen ezért, mivel Isten egyszer s mindenkorra elhatározott valamit, az ő szent elhatározása, mint egy próbáljuk megfelelően érteni a szövegkörnyezetben, az ő szent elhatározása, mint egy megköti a kezét. Tehát ő nem fogja megváltoztatni a szent elhatározását, csak azért, mert néhány angyal, meg mit tudom én, itt a földön mindenféle himi-humi emberek másképp akarják őt beállítani. Ez, tehát azt a jó Istent, akit az előbb leírtunk, a maga szent háromságos tökéletességével, hogyha nem nagyon zaklatja föl, hát drága testvérek, azon ne csodálkozzunk. Az ember saját magának a boldogtalanságának az okozója, akárcsak a bukott angyalok. Tehát ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy ő hát bizonyos értelemben megtehetné, de igazából sajátosan azt lehet mondani, hogy nem teheti meg. Mert saját magát a szeretete köti, szeretete által megköti, és nem vonja vissza a szerető aktusát se az emberektől, se az angyaloktól. Tehát ő erős, mindennél erősebb, neki mindennek a megtételére van ereje, ami a szeretetéből fakad. Éppen ezért semmi nem lehetetlen, ami az isteni szeretet számára illő, lehetséges, vagy amit ő eltervezett a mi számunkra. Ő mindent meg tud tenni. Itt esetleg ki lehet térni még a csodákra, bár azt a legközelebb fogjuk, mert most már 34 van. Nézzük a következő mondatot. Az ő mindenhatósága egyetemes és titokzatos. Egyetemes. Vagyis mindenre kiterjed. Nincs semmilyen határa, mivel ő teremtette a világot a semmiből. Pusztán akarata által. Éppen ezért minden, de minden tökéletesen hatalma, az ő, megint hozzáteszük, szerető és igazságos uralma is hatalma alatt áll. Egyetemes. És titokzatos. Itt igazából misztikus van. A magyar teológia sem szereti, nem tudom miért, a misztérium szót. De nagyon fontos, hogy a titok és a misztérium az nem ugyanaz. mondjuk játszunk, azt mondom, hogy melyik kezemben van a babszám, jobb kezemben. Hú, tényleg a jobb kezemben van, nagyon jó. A titok feltárult. Valóban ott volt, sikerült kitalálni, nincs titok. Minden estül megszűnt a titok. A misztérium nem szűnik meg. A misztérium az mindig olyan titokzatos dolog, most mondjuk így, amelybe be lehet hatolni, de feltárni nem lehet. Éppen ezért az ember számára az isteni mindenhatóság, mint minden isteni tulajdonság, szeretet, jóság, igazság, szépség, stb. Minden, de minden misztérium. Szemlélni fogjuk, de átfogóan megérteni nem fogjuk. Átfogóan. Birtokoljuk a miénk, lesz a mennyországban, de átértve birtokolni, ahogy Isten birtokol, úgy nem. Ezért nagyon fontos, itt misztérium van. Tehát misztikus, és nem titokzatos. Ezt értsük meg ennek a kettőnek a különbözőségét. Ezért mondható az, hogy például a rózsafűzérben, a rózsafűzér misztériumok vannak. Az új latin nyelvekben ezt is használják, hogy a rózsafűzér misztériumai, és nem titkai. Mert ezek olyan tartalmak, amiket értelmezünk és igyekszünk átérezni, de soha nem vagyunk képesek igazából feltárni annak a mélységeit. Tehát megnyilvánulás a világ semmiből és az ember szeretetből a megteremtése. Tehát ennek a mindenhatóságnak. Jó, testvérek, úgy látom, hogy le is telt az időnk, és legközelebb folytatjuk. Kérem, hogyha van kérdés, akkor legközelebb szeretettel várom, megint 2 hét múlva itt találkozunk a stúdióban, és igyekszem rá válaszolni, és akkor megyünk tovább ebben az Isten mindenhatóságának kifejtésében, annak a megvilágításával egy-egy példán keresztül. Nagyon szép napokat kívánok lassan itt a nyár, drága testvérek. Sportoljunk, élvezzük egy kicsit, hűljön, melegedjünk át ezután az igen hosszú és hideg tél után. Mindenkinek további szép napot, dicséretessék a Jézus Krisztus.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Juhász Gábor atyával.